És már is folytatódik az aréna. Vendégünk továbbra is Kósa Éva pszichológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára, akivel egy holnap kezdődő konferencia kapcsán a média hatásáról, a média fogyasztási szokásokról beszélgetünk. És azért azt hiszem, hogy ha a televíziós tartalmakat, különösen mondjuk számítógépes játékokat vagy internetes barangolást említünk, akkor itt rendre erő kerül az erőszak, meg az erőszak megjelenése vagy megjelenítése. Régóta zajló vita a szakemberek körében, de nem is csak a szakemberek körében, hanem civilek körében is, hogy ez ok vagy okozat, tehát hogy kiválthat-e agressziót, ha valaki rendszeresen néz ilyen televíziós tartalmakat, vagy rendszeresen játszik ilyesfajta számítógépes játékokat, vagy egész egyszerűen ez csak egy leképeződése a körülöttünk lévő világnak?
Is. Ilyen bölcs választ tudok adni, mert azt hiszem, hogy a média és a gyerekek kapcsolatát tekintve az egyik legtöbbet vizsgált és kutatott terület éppen az erőszak hatása, és a tengernyi, mondhatom, hogy könyvtárokat megtöltő eredmények ellenére is azt lehet mondani, hogy bizonyos feltételek mellett, bizonyos személyeknél igenis emeli az agressziót. Az igazán érdekes kérdés ezután pszichológus szemmel az, hogy mik azok a feltételek, mik azok, amik mentén azt lehet mondani, amivel kivédünk olyan érvelést, amit sokszor mondanak szülők vagy szakemberek, hogy az én gyerekem is végignézett minden Tom és Jerryt, és utána minden akciófilmet, és utána minden véres Tarantinót, és minden mást is, és mégsem lett agresszív, míg tudok olyat, aki ezt nem látta, és agresszív lett. Igen, tudunk ilyet is. Azzal együtt azt lehet mondani, hogy nem lehet megdönteni azokat az összefüggéseket, amelyek azt mutatják, hogy agresszívebb ember több mármint kisgyerekkorban jelezhető és mérhető agresszió mérték, ha magasabb, több agresszív tartalmat néz és fogyaszt, és ez egy ördögi körként biztosan mintát is mutat. De kinek mutat mintát a televízió? Annak, akinek valahol egy családi szűrő nem jól működik, ahol nem keletkeznek példaképek a közvetlen környezetben, ott hamar lesz egy olyan hős, a mintakép, aki együttéssel elnyeri a célját, vagy eléri a célját. Tehát egy nagyon összetett jelenségről kell beszélnünk, amiben a média biztos, hogy nem az egyetlen oka az agressziónak. Azért ebben is benne rejlik az, amiről a műsor első felében beszéltünk, hogy aki érti a képi nyelvet és a média értők táborába tartozik, azoknak ezek a minták vagy látott jelenetek eleve nem azt jelentik mindazoknak, akik ebben járatlanok. A másik nagyon fontos szempont pedig, hogy miért fogyaszt valaki ilyen típusú filmet vagy játszik ilyen játékot. Ez egy olyan kérdés, amit például ezen a konferencián is, ez a vizsgálat, amit végeztünk, szintén erősen reflektorfénybe tesz, mert hogy azt is nézzük, mert tudjuk, hogy miért fordul egyes média termékhez és tartalomhoz valaki, milyen szükséglet vezeti. Ugyanis nem mindegy, hogy valaki azért néz végig egy ilyen akciófilmet, mert halálos fáradt, és már semmihez nem érez energiát, és bele süppel a karosszékében, vagy azért, mert ötletet keres, hogy egy széfet hogy lehet feltörni. A motiváció, hogy most tanulni akarok belőle, vagy el akarok éppen a problémámról feledkezni, vagy azért nyúlok a számítógépes játékhoz, mert sehol nincs sikerem, csak itt lesz egyedül, vagy azért böngészem állandóan a társkereső oldalt, mert egyébként társtalan vagyok, vagy csak azért, mert kíváncsi vagyok, hogy az emberek miket írnak ilyen oldalakon. Ezek mind nagyon nagy különbséget jelentenek a hatásban. Tehát azt lehet mondani, hogy eleve a motivációja a használatnak megszabja a hatást, eleve van egy olyan összefüggés tendencia, ami azt mutatja, hogy aki agresszív, az hajlamos jobban figyelni ezekre az összefüggés, tehát ilyen értelemben nagyon sokféle. Azért hozzáteszem, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy a média által bemutatott agresszió az egy meglehetősen torz kép, és ezzel baj van. Baj van azért, mert a média, és akkor maradjunk még a televíziónál, képernyőn vagy filmen, ha nézzük, az agresszió mértéke és elterjedtsége sokkal nagyobbnak tűnik, mint a valóságban. A filmeket elemzők, mert ilyen tartalomelemzésből számos van, azt mutatják, hogyha hosszú távon keresztül elemzik a filmek tartalmát és a kriminális cselekményeket kategóriákba sorolják, akkor kiugróan magas a gyilkosságok száma, mert az ilyen filmek ezek többnyire ilyennel járnak. A valós bűnözési statisztikát rávetítjük erre a kimutatásra, akkor azt látjuk, hogy a legtöbb az tulajdon elleni támadás, és hála a jó Istennek, egészen kevés a gyilkosság ehhez képest, nem mint hogyha ezt bárki ne sokalná. Tehát eleve a kép, amit látunk, hamis. Azon túl az agresszió bemutatása sem reális. Valakit ököllel vernek, hasba rúgnak, olyan értelemben ütlegelik, amit a valós életben nem lehetne könnyedén túlélni, ehhez képest a hős felugrik és tovább szalad. Ez sajnos nem következmény nélküli. Azt lehet mondani, hogy az Egyesült Államokban azt gondolják bizonyítani a filmelemzés és a fiatalkori bűnözés kapcsán, hogy azok, akik olyan fegyveres támadásokat végeznek tinédzser korukban, amiről sokszor hallani, nagyon gyakran nagy fogyasztói az ilyen típusú filmeknek. Viszont az ilyen filmekben azt tapasztalják, ha megint egy furcsa statisztikát végeznek, hogy a filmek eseményeit rangsorolják és kategóriákba teszik, hogy az ott leadott lövések 80%-a nem talált célba. Ami megint egy teljesen irreális dolog, de azt a képzetet kelti, hogy nem olyan veszélyes lőni, nem olyan veszélyes hasba vágni valakit, nem olyan veszélyes kiugrani a harmadik emeletről, mert rám Bruce Willisnek is sikerül, és nem olyan veszélyes két keréken venni autóval a kanyart. Pedig ezek veszélyesek, és a filmen megjelenő ábrázolás nem valódi, azaz autó nem így fordul.
Mindig csak szóba kerül, és a mostani beszélgetésben is többször már érintőlegesen szóba került a szülők szerepe a média értésben és a média használatban. Erre vonatkozóan is nagyon sok hazai adat és felmérés áll rendelkezésre. És hát ebből azt láthatjuk, hogy a nemzetközi összehasonlításban is nagy mértékű hazai médiafogyasztást nem igazán kíséri a szülői figyelem vagy a szülői felügyelet. Hát az eredmények igencsak lehangolóak, azt hiszem.
Ez így van. Én magam lassan 17. éve majdnem minden évben ilyen téren vizsgálatot végzek, és azt látom, hogy egyáltalán nem nő ez a fajta szülői aktivitás. Világért nem gondolnám, hogy azért, mert a szülők rosszak, és rosszat akarnának a gyerekeknek, csak egyre tudok gondolni, hogy nincsenek tisztában azzal, hogy e téren milyen lehetőségeik vannak. Akármilyen fórumon beszélünk erről, a szülők javarésze a műsorkészítésre panaszkodik, miért mutatják be, tiltsák be, nem szabadna ilyent sugározni, vagy másik tábora a szülőknek azt mondják, hogy inkább nálunk nincs televízió. Valójában egyikkel sem lehet egyetérteni. Ha tőlem megkérdezik szülők, hogy jó lépésnek tartanám-e, ha nem lenne televízió, akkor azt mondanám, hogy nem. Bár az a véleményem, hogy 3 év alatti gyerekeknek egyáltalán nem kell képernyő előtt ülniük, de azért úgy gondolom,
pedig
hogy
van
a kis...
most már bébi tévénk is.
Eléggé el nem ítélhető módon, de hát ez is egy üzlet nyilvánvaló. Az a világ, az nem zárható ki, és az a gyerek hátrányos helyzetű, aki soha nem néz ilyet, és majd megnézi tiltott gyümölcsként, bepotolva az elveszett órákat sokszorosan a barátoknál.
Tehát igen, nem ez a gondolom, csak zárójelbe teszem hozzá, hogy azért is fontos, hogy ezt helyre tegyük, mert kicsit az eddig elhangzottakból, mintha az derül neki, hogy a média, vagy különösen a televízió egyfajta ilyen fő gonosz, vagy fő ellenség lenne, holott azért a televíziónak és a médiának igencsak megvan az az ismeretterjesztő, szocializáló szerep, ami, és mondjuk egy élmény, vagy szórakoztató szerepe is, ami
abszolút
mindenképpen fontos.
Sőt, hát azt kell mondani, hogy egy hihetetlen gazdagságot hoz, ha jól használjuk. Erre az a hasonlat talán helytálló, hogyha azt mondom, hogy a könyvek, senki nem mondaná a könyvekre azt, hogy azok a kultúrának és a szórakozásnak és az ismeretterjesztésnek, a gyönyörűségeknek nem a tárházai. De hát vannak rossz könyvek, vannak pocsék írományok, és vannak felháborító írományok. Valahol az a fajta vezérelv hiányzik a vizuális média válogatásában, ami talán a könyv esetében könnyebben kialakul. Persze az is igaz, hogy sokkal könnyebben fogyasztható, hiszen ez egy nagyon alapvető pszichológiai tény, hogy a dekódolása a vizuális képeknek sokkal könnyebb, mint a nyomtatásban megjelenteknek. Tehát nézni könnyebb, mint olvasni. Ez tény is való.
Visszatérve a szülők szerepére, milyen eszköztáruk lehet a szülőknek itt a média értésben, vagy a média használat területén? Ugye gondolom, hogy lehet a tiltás, amikor azt mondja, hogy ez olyan tartalom, amit nem nézhet meg a gyerek. Aztán nyilván van egy olyan szerep is, amikor a közvetítő szerep hárul a szülőre, talán együtt nézik azt a filmet, vagy együtt nézik azt a televíziós műsort, és akár meg is beszélik a látottakat, tehát együtt tévézik a család, ez egy családi program is lehet.
Ez utóbbi, amit ön említ, ez nagyon fontos. Pusztán az együttnézés minden jel szerint és tudásunk szerint nem elegendő, sőt. A sőtöt hangsúlyoznám, mert azt hinné a szülő, hogyha ott ül mellette a filmnézés közben, akkor már valami védettséget jelent ez a gyerekek számára. Ez azért tévedés, mert ha nem beszélik meg a látottakat, akkor a szülő kvázi jóvá hagyja mindazt, amit a gyerek látott, és amit egyedül kénytelen megemészteni. Tehát itt arról való beszélgetés az egy kulcseleme a dolognak, hogy segítsünk meg emészteni azt, amit látott. Ahogy egy mesét is megmagyarázunk egy kicsi gyereknek. De ez már, azt kell mondanom, hogy egy előző lépést kell, hogy kövessen. Az igazán jó dolog az lenne, hogyha a szülő a szelekcióban segítene. Mi ilyen kérdéseket teszünk fel, amikor ezt a területet vizsgáljuk, hogy, és ilyenkor nem a szülőt kérdezzük, hanem a gyerekeket, mert az lesz az irányadó, a szülők inkább igazodnának egy ilyen elvárt szerephez, és talán nem szándékosan detorzítanának, hogy milyen gyakran fordul elő az, hogy együtt néztek, hogy utána megbeszélitek, hogy a szülő ajánl valamit, hogy megnéz, hogy tilt valamit, vagy hogy azt mondja, hogy vegyük elő a műsorúságot, és válasszunk. És így tovább. Vannak-e szabályok arra nézve, hogy mit nézhetsz, meddig nézhetsz, mennyit használhatsz? Ahogy ön említette, évek óta visszatérően itt az adatok elkeserítőek, mert hogy a szülőnek valamilyen stratégiát kellene közvetíteni, amiben az a mondjuk így szokás alakul ki, hogy a média is egy olyan területe a szórakozásnak is, tanulásnak is, ahol valamilyen igény szükséglet mentén válogatunk. Ez a szelektív, kritikus és tudatos média használó a célja az ilyen pszichológiai érvelésnek.
Az is nagy kérdés, hogy a szülő mi alapján szelektál, vagy mi az, amit enged, és mi az, amit mondjuk megtilt. Erre ugye ezek a kis piros karikák talán iránymutató szolgálhatnak a szülőknek is, mondjuk megtilt egy filmet, ami egyébként is nyilván az ilyen tartalmú filmet azért a televíziók inkább az esti vagy a késő esti műsorsába teszik, de én magam is tudok olyan példát, nem is egy példát a saját gyerekeim viszonylatába, amikor ilyen filmnek mondjuk az ajánlója, vagy az előzetese, az simán megy a kora délutáni műsorsába, amikor még
sőt, a legizgalmasabb, szaftosabb jelenetek kerülnek nyilvánvalóan étvágy gerjesztőnek oda. Nem beszélve arról, hogy ezek a jelek kevéssé differenciálnak. Hát 12 év alatti gyerek az 12 féle életkor legalább, tehát ott eleve már különbségtételek lennének.
De ez egy biztosan nagy... ezt a 12-es karikát úgy mindenre ráteszik.
Mi csináltunk ilyen felmérést, hogy a gyerekek mennyire ismerik és mit gondolnak erről. Hát azt kell mondanom, hogy az humor forrásának tűnt számukra, mert vagy azt mondták, hogy ebből tudjuk meg, hogy mi az, amit majd meg kell nézni, és akkor az nyilván a magasabb életkori filmekre vonatkozott, vagy pedig azt mondták, hogy a szüleim is azt mondták, hogy nem kell vele törődni, ami a rosszabbik eset. Ugyanakkor tényleg azt kell mondanom, hogy a szülőket tájékoztatni, ez egy sürgető feladat, és ezt nagyon régóta mondjuk. Mert hogy honnan is jönne ez az ismeret egyébként, amikor ők maguk erről nem hallottak, nem tanultak, belecsöppentek ebbe a szédületes, gyorsuló média környezetbe, amiben mindnyájan belecsöppentünk, amit még tegnap tudtunk, már holnap nem is érvényes, majdnem minden esetben azt lehet mondani, hogy technikailag a gyerekek fejlettebbek, távirányítótól kezdve az összes elektronikai kütyüt a szülők rég nem tudnak még kezelni se, amikor a gyerek már szűrőprogramot kibe kapcsol, felvesz olyan filmet, amiről a szülő nem is tudja, hogy felvehető, és megnéz később olyat, ami számára elvben tiltott lenne. Tehát a szülőknek a segítség maximálisan jár, úgy gondolom. Vannak országok, ahol például az első elemiben a gyerekek az első nap találnak a padjukban egy kis összehajtott lapocskát, amit hazavisznek, és a szülőnek jó tanácsként 9-10 olyan szentencia van leírva, ami egy picit eligazít, és nem fenyegető, és nem bántó, hanem segítségképpen azt mondja, hogy. És azok az ismeretek, amiben az van, hogy nem mindegy, hogy mit lát, nem mindegy, hogy nem beszélik-e meg, nem mindegy, hogy egy olyan fajta célhoz igazított médiahasználatban ne legyen segítségére a szülő, amilyen felnőtt korban igaziból elvárható és szükséges lenne. Tehát a szülők oktatása, ha szabad így fogalmazni, és ha nem érthető ez félre, legalább olyan fontos dolog lenne. Egyébként a szülők rendkívül nyitottak erre.
Beszéljünk még egy kicsit az online tartalmakról, vagy az internetről. Kezembe kell, annál is inkább ugye, mert a bevezetőben elhangzott, hogy a médiafogyasztási szokásokban egyre inkább dominál a számítógép, illetve az internet. Kezembe került egy 2 évvel ezelőtti hazai kutatás, és ebből az derül ki, hogy már 6 évnél fiatalabbak is interneteznek, hát igaz, természetesen elsősorban különböző játékokat játszanak az interneten, de azért ez eléggé meghatározó, és talán egy kicsit megdöbbentő adat. De mondhatjuk azt, hogy ha már a szülői figyelemről, vagy szülői kontrollról beszéltünk, akkor itt az internet esetében talán ez a fajta szűrés, vagy ez a fajta odafigyelés még fontosabb. Hát különösen úgy, hogy a 10 évesek többsége, hát a szüleinél, ahogy az előbb ön is említette, hát gyakorta jobban ért a számítógéphez, vagy az internetes tartalmak kezeléséhez.
Ezzel egy nagyon fontos kérdést érint, amit ez a konferencia is nagyon kiterjedten fog tárgyalni. Ahogy átnéztem a programot, és ahogy egy ilyen összesítést is készítettem, hogy milyen témában lesznek előadások, azt látom, hogy az előző konferenciában is dominálóan, vagy legalábbis fele részben, a védelemmel kapcsolatos előadások, illetve az erről való praxisról beszámolók hangzanak majd el. De hozzá kell tennem, hogy a 2 évvel ezelőtti konferencia kutatási címének azt adtuk, hogy védelem vagy és felkészítés. Tehát már akkor is hangsúlyoztuk azt, hogy a védelemre miért mindent meg kell tenni, legyen ez jogi, legyen ez a műsorkészítői, technikai szűrőprogram, bármi egyéb, meg kell tenni, de ez sosem lesz elég. Mindig kell hozzá a felkészítés. Ezzel együtt önnel értek egyet, az online tartalmak esetében ez fokozottan igaz, és az internet és az internet használat veszélyei csak most kezdenek igazán láthatóvá válni. Hiszen azt mondanánk, hogy ugyan miba érhet egy gyereket, amikor otthon ül a meleg szobában a képernyő előtt. Nagyon sok, és az internet egy bizonyos értelemben nagyon Jánusz arcú dolog. A hihetetlen szellemi szabadság és tudásforrás, amit tartalmaz, mellett lehetővé tesz egy olyan fajta hamis képkészítést, amire a gyerekek nincsenek felvértezve. Ha ők mondjuk egy csetszobába lépnek, valahol beszélgetnek, vagy valamilyen társasági oldalon, amik nagyon elterjedtek és népszerűek, képet adnak magukról, hogy kik ők, feltételezik, hogy a másikról kapott kép is valós. Igaziból az egyik nagy kérdés többek között ez, hogy egy olyan fajta hamis identitást lehet közölni az ilyen típusú oldalakon, amelyek megtévesztőek, és amelyek alkalmasak rossz szándékú emberek gyerekekhez való férkőzésére. Ez nyilvánvalóan fedi azokat, amit szexuális és agresszív támadásként szoktak emlegetni, és amit európai felmérések többek között nemrég 4-5 évre húzódó vizsgálatot zárt le az Európai Unió 17 ország részvételével, sajnos Magyarország nem volt köztük, pontosan ennek az online risknek, tehát a hálózaton való veszélyeztetettségnek a mérésére, és azt tapasztalták, hogy a 10 évesek szinte mindegyike már ki észlelt ilyen támadást, kapott kéretlen ajánlatot, és adta meg például személyes adatát, ami látszólag egy olyan ártalmatlan dolog, hogy megmondja a nevét és a lakcímét. Egyáltalán nem az, és valójában ebben a jó hiszeműséget, ami minden gyereket jellemez, kell bizonyos korlátok közé szorítani, ami egy nagyon nehéz dolog, hiszen egyrésztről azt mondjuk, hogy higgy a felnőtt világnak, mert ha nem hisz benne, akkor nagyon korán kiábrándult és célja vesztett lesz. Másrésztről azt mondjuk, hogy légy óvatos, és ne higgy el mindent. Egyébként a vizsgálataink javarésze azt mutatja, hogy a média hitele csökken. Tehát a gyerekek kezdenek egy bizonyos értelemben kiábrándulni, ami jó is, meg nem is. Mert egyrésztről a veszély iránt legyenek fogékonyabbak, bár ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy fogékonyabbak a veszélyre, de mindenképpen kevésbé hisznek dolgokat. Régebben úgy találtuk, ha ilyen kérdéseket teszünk föl, hogy amit látsz, az mondjuk az orvosok olyanok-e, mint amit látsz te a filmekben? És sokkal nagyobb százalék mondta azt, hogy olyanok, hogy a szülők olyanok, vagy a szex olyan. Ma már ezt kevésbé mondják. De az internetes veszélyre megint csak egy olyan terület, amire felkészíteni kell a védelem mellett. Emellett úgy gondolom, hogy a védelem terén is van mit tenni.
De ugye világhálóról beszélünk, tehát nagyon nehéz úgy szabályozni, hogy ez egy-egy országra érvényes. Tehát hiába alkotunk mi itt Magyarországon mondjuk olyan internetre vagy felhasználói körre vonatkozó szabályokat, hát ugye kinyílik a világra ez az egész, tehát ezek az információk nem állnak meg az országhatároknál. Másrészt pedig az is nagyon érdekes, és szeretném, hogyha arról még azért beszélnénk, hogy ugye azt is nagyon nehéz meghatározni. Persze vannak egyértelmű területek, meg egyértelmű esetek, de hogy egyáltalán mi számít tiltandó vagy veszélyes internetes tartalomnak, mert ez szerintem nem csak országonként, hanem tényleg kultúránként is különböző. Hát egész más mondjuk Ázsiában és egész más Európában mondjuk egy tiltandó tartalom.
Önnek teljesen igaza van, és a média éppen ezért, illetve ez a határok nélküli média éppen azért érdekes, mert nem tisztel ilyen kulturális határokat. Emlékszik ön is biztos, régebben volt egy rajzfilm kapcsán országos vita, hogy az ártalmas vagy nem ártalmas. Az egy japán rajzfilm volt, és a japán harcművészet és harcmodornak a mértékét itt olyan felháborító agressziónak tartották, ami az adott országban nem az. Igen. Tehát ezek a dolgok nem kerülhetők ki, és ebben önnek igaza van, ehhez mi kellene? Valamilyen kultúra ismeret, ami alapján azt lehetne gondolni, hogy majd aki ezt nézi, az majd kulturálisan helyre teszi a dolgot. Na, ez nem történik meg, és ebből a szempontból ez a fajta határtalanság egyrészt hozza a pozitívumot, és hozza a negatívumot is. A tartalom készítésre vonatkozóan az internet egyelőre éppen azzal jeleskedik, hogy nincsen igazán cenzúrázva, éppen ezért a szabadságnak az összes pozitív belejárója is jellemző, meg a negatív is. Nem biztos, hogy a tartalomkészítésnek egy határon túl lehet szabályt szabni. Bizonyos területeket igen. Tehát pornográfiát, az agresszió bizonyos területeit, ezt már nagyon régen, már 1998-ban, amikor az első ilyen konferenciára készültünk, már akkor volt meghívott vendég Németországból, akkor még NSZK-ból, aki aki a internet rendőrség kötelékéből jött, és a gyerek pornográfia területén dolgozott. Tehát azért vannak üldözhető és bűnügyi területek. A többinél azt lehet mondani, hogy hát van azért egyrésztről például technikai szűrés. Vannak szűrőprogramok, amit ha a szülő résen van, technikailag felkészült, lehet alkalmazni. Ha kérdezünk ilyet a gyerekektől, elvétve találunk ilyet. Talán néhány néző is, vagy hallgató is találkozott már azzal, hogy bizonyos országokban lehet kapni olyan csipet a televízióban szerelve, illetve azt kell mondanom, hogy például az Egyesült Államokban bizonyos nagyságú képernyő fölötti tévét nem lehet ennélkül kapni, amit ezt a V-chipnek, tehát violence, erőszak chipnek nevezik, amit a szülő könnyen tud kezelni, és az olyan tartalmakat, aminek így van kódolva eleve az adásán, ki tud kapcsolni. Na most etéren valóban vannak technikai lehetőségek. Vannak az internetnek a használat során például olyan szülői lehetőségek, ami megint csak részben egyfajta technikai tudást is feltételez. Vissza lehet nézni, milyen oldalakat látogatott valaki, ez a historinak nevezett terület, amit a szülők megint csak a technikai készség hiány nem nagyon tesznek. De nem csak a ilyen értelmű védelem, hanem mondjam így, hogy a józanész védelme az, ami valójában egy jól működő családban működik. Hát mégiscsak azt látjuk, hogy a családok zöme épp és egészséges, és ebben nem azért történik ez így, mert valamilyen külön tanulmányokat folytattak, hanem a szülő józan esze azt mondja, hogy bizonyos órák után ki kell zavarnom szabad levegőre a gyereket. Bizonyos mennyiség után azt kell mondanom, hogy most már menj focizni vagy úszni, és kapcsolt ki, és
azt hiszem, hogy mondhatjuk, hogy ez a kulcs szó a józanész a média fogyasztási szokásainkban is. Ez a témája tehát a holnap kezdődő háromnapos konferenciának, amelynek az anyaga, ha jól tudom, akkor egy könyvben is napvilágot lát majd. Az elmúlt órában Kósa Éva pszichológus volt a vendégünk. Erről a témáról beszélgettünk. Köszönöm
szépen. Viszont hallásra.